Szokás szerint először a gyerekek, fiatalok, hozzátok szeretnék szólni. Egy igét szeretnék felidézni, amit bizonyára már hallottatok, de ennek a mélységét picit kinyitni, megérteni mindannyiunk számára szükséges. Filippi levél második fejezet 13. versében van az a híres ige, amit sokszor idézünk, így szól: ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Ez az ige ráirányítja a figyelmünket arra az egyik legfontosabb döntő tényezőre, ami az emberi személyiség talán legfontosabb, legalapvetőbb mozzanata, összetevője, az akarat szerepére. Ő munkálja bennünk az akarást. Jézus azt mondta a Gecsemáné kertben, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Gyerekek, bizonyára sokszor átéltétek azt a tapasztalatot, hogy valamit akartatok, elgondoltatok, eldöntöttetek, és végre akartátok vinni, megvalósítani. És itt a nagy kérdés, hogy az az akarat, ami a tiétek, ami a saját akarat, vajon mennyiben helyes és mennyiben jó? Ez az ige arra irányítja a figyelmet, hogy ha ő munkálja bennünk az akarást, ha az ő akaratát hagyjátok évére jutni a saját akaratotok ellenében, akkor győzhettek, akkor az megvalósulhat, mert ő munkálja a véghez vitelt is. De hogy milyen irányba döntötök, választotok valamit, hogy mit akartok tenni, segíteni, tanulni, játszani, hogy hogy építitek fel a napotokat, az az akarattól függ. És az ifjaknak szeretnék egy levél részletet felolvasni. Ellen Goodwight írta ezt a levelet egy fiatal embernek. Körülbelül annyi idős lehetett, mint ti, és nagyon megszívlelendő tanulságok vannak benne az akaratról. Néhány, két-három bekezdés. Az igaz vallásosság összefügg az akaraterővel. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje. Ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, mely az emberek fiaiban műveli az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget. Tehát leszögezi, hogy mindannyiunkat az akarat irányít. Bármit teszünk, bárhogy gondolkodunk, cselekszünk, mindig az akarat van a hátterében. Csak ugye ez a kérdés, hogy milyen akarat? Értelmes fiatalember vagy. Életedet a mennyei életre alkalmassá akarod tenni. Gyakran elcsüggetsz, amiért gyöngének találod magadban az erkölcsi erőt. A kétkedésnek is rabszolgája vagy. Azon kívül régi, bűnös életed szokásai uralkodnak rajtad. Érzelmi világod is szembeszegül veled, magasztosabb elhatározásaiddal, legünnepélyesebb ígéreteiddel. Minden valótlannak tűnik előtted. Kiegyensúlyozatlanságod miatt még azok őszintességében is kételkedsz, akik jót akarnak neked. Minél inkább a kételyek közt vergődsz, annál valótlanabbnak látszik előtted minden, míg csak olyannak nem tűnik az élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt a lábad alatt. Ígéreteid akár a légvárak, s ugyanilyen valószínűtlen megvilágításban látod azok szavait és tetteit, akikben pedig meg kellene bíznod. Mindaddig veszedelemben forogsz, amíg meg nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz mindebben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid és hited mit sem ér, amíg akaratodat a hit és a cselekvés oldalán nem veted latba. Ha teljes akaraterőddel vívod a hit harcát, akkor győzni fogsz. Érzéseidre, benyomásaidra, érzelmeidre azonban nem támaszkodhatsz, mert ezek mind megbízhatatlanok. Különösen helytelen elképzeléseid miatt. Azon kívül megszegett ígéreteid és fogadásaid tudata gyöngíti önbizalmadat, és mások beléd vetett bizalmát is. Mégsem kell kétségbe esned. Higgy eltökélten, még ha semmi sem tűnik igaznak és valóságosnak előtted. Nem szükséges említenem, hogy te magad hoztad magad ebbe a csöppet sem irigylésre méltó helyzetbe. Vissza kell szerezned az Istenbe és a testvéreidbe vetett bizodalmat. A te dolgod, hogy Jézus Krisztus akarata alá vesd az akaratodat, s mikor ezt megtetted, Isten azonnal birtokába vesz. S ő maga műveli majd benned jó akarata szerint az akarást és a véghezvitelt is. Akkor természeted mindenestől Krisztus lelkének uralma alá kerül, még gondolataid is az ő alattvalói lesznek. Nem tudsz uralkodni az indulataidon, érzelmeiden, amint szeretnéd, de uralkodni tudsz az akaratodon. És ezzel teljes változás hozhatsz életedbe. Ha átengeded akaratodat Krisztusnak, életed elrejtetik Krisztus által az Istenben, s azzal az erővel szövetkezel, amely minden fejedelemség és hatalmasság felett áll. Erőt nyersz majd Istentől, amely szorosan az ő erejéhez rögzít, s új világosság, mégpedig az élő hit világossága válik elérhetővé számodra. Ahogy hallgattuk ezeket a sorokat, éreztük talán mindannyian, hogy nem csak fiataloknak szól, hanem mindannyiunkat megérint, mert ez egy örök törvény, de ifjúkorban különösképpen nagy jelentőségi, hogy megértsük és elfogadjuk az akarat szerepét, az akarat döntő átadását, mert ezáltal nyerhetjük el Krisztus erejét és vezetését, és akkor győzelmet nyerünk. Kedves gyülekezet, az elmúlt alkalommal a Szentlélek szerepéről, munkálkodásáról szóltam, és a mai témánk szintén a Szentlélek bizonyságtétele, de a Teremtő Isten gondviseléséről és hatalmáról. Főképp példabeszédek könyve alapján, hiszen most folyik a sorozat, és ezen keresztül szeretnék egy kis kedvet is adni a sorozat látogatásához. A Szentléleknek nagyon sokféle munkálkodása van, láthattuk a szombatiskolában, hogy mennyiféle szerepe van, mennyi oldalról meg lehet közelíteni a munkálkodását, és nagy ajándék, hogy most ilyen tanulmányt vizsgálhatunk, kutathatjuk a Szentlélek szerepét és személyét. Az elmúlt alkalommal emlékezzetek rá, szóltam arról, hogy a Szentlélek Krisztusról tesz bizonyságot, a megváltó személyéről és csodálatos küldetéséről, a megváltás ajándékáról, hogy bizalommal menjünk Krisztushoz. Szóltunk arról, hogy a Szentlélek megfeddi a világot, és így bennünket is a bűn tekintetében. Leleplezi a bűnt. De nem csak leleplezi, elvezet a Golgotához, vígasztalást ad, és megnyugtatja a szívünket, hogy van megoldás a problémánkra. A Szentléleknek ezen túl még sok más szerepe is van, mint ahogy bontakozik ki a tanulmányunkból. Én most 2-3 fontos mozdulatot szeretnék csak villanásszerűen megemlíteni. Az egyik az, hogy a Szentlélek ihlette a Szentírást. Nyilvánvaló és világos tanítása ez a Bibliának, Péter apostol 2. levele 1. fejezetében található, a 21. versben. Azért idézem ezt az igét fel, mert az utána következő bibliai kijelentésnek olyan súlya és szerepe van, hogy érdemes ezt tudatosítanunk, hogy a Szentlélek jelentette ezt ki. Nem a maga akaratából, hanem a Jóisten kegyelméből. Így hangzik tehát ez a híres ige, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Az igének a tanítása, az ige kijelentése olyan hatalmas és felemelő, hogy nem emberi kútfőből fakad, bár emberi kezek írták le, bár emberek hitelesítették, emberek hagyták jóvá, emberek ismerték el, hogy isteni szó, de a Szentlélek áll a háttérben. A Szentlélek által vitetve, hordozva jelentetett ki az ige szava. És az az ige, amit most szeretnék felidézni, a Szentlélek bizonyságtevését, Isten gondviseléséről, szeretetéről, személyre szabott életünkről, az életünk sorsáról, alakulásáról, tervéről és végkifejletéről. Jeremiás könyve 29. fejezetében található ez a szakasz, a Bibliának egyik központi kijelentése, az elmúlt időszakokban, hónapokban nagyon sokszor elővettem, és újra erőt nyertem ebből a szakaszból. Jeremiás könyve 29. fejezet 11. versétől található ez a szakasz a 13. versig. A gondviselő Isten szeretetéről szól. Így idézem tehát. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek, akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Isten kijelenti az ő gondolatait rólunk. Hogy emberek mit gondolnak rólunk, azt valamennyire tudjuk, az emberek el is mondják, vagy ha nem mondják el, éreztetik, hogy mi a véleményük rólunk. Nagyon sokszor pont nem szemtől szembe, hanem a hátunk mögött, ugye? Tipikus emberi magatartás. De itt azt mondja az ige, hogy szemtől szembe Isten kijelenti, hogy mit gondol rólunk, rólad és rólam. Mi a terve felőlem rólad? Mi az akarata, a szándéka, a vég, amit nekem és neked szán? Hatalmas kiváltság ez önmagában is, de a tartalma még nagyobb öröm, mert azt mondja, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, amit gondol rólunk. Békét akar nekünk, békésen gondol rólunk. Nem revansot akar venni az Isten a mi életünk fölött, a mi tetteink fölött, hanem békét szándékozik a mi életünkbe adni. Szeretné, ha elnyernénk az ő békéjét. Micsoda evangélium, micsoda örömüzenet. Amikor az ember ezt megérti és elfogadja, akkor az Istenről való képe teljesen átalakul, megváltozik. Isten jót akar nekünk. Békességet. Kívánatos véget akar nekünk adni. Jót gondol és tervez felőlünk. Sőt, a legjobbat, amit el lehet képzelni. Mi a legjobb? Szeretne bennünket a megtérésen keresztül, a megszentelődésen át átmenteni az örök életre. Elhisszük ezt? A Szentlélekről való egyik legfontosabb kijelentés Római Levél 8. fejezetében található, amiben azt olvashatjuk ott abban a fejezetben, hogy Isten az őt szeretőknek mindent javukra fordít, még a rosszat is. Ezt lehet, hogy így kimondani egyszerű, de amikor valaki valami nehéz helyzetbe kerül, súlyos betegségbe, családi konfliktusba, vagy akár a halálra készülődik, elhisszük ezt? Isten valami jót akar nekünk. Még a rosszat is jóra tudja fordítani. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Az eredeti szövegben minden együtt munkálkodik a jóra. Lehet, hogy így teológusan kimondani, vagy bibliai gondolatként meghallani, úgy gondoljuk, hogy hát igen, igen, ezt úgy jó hallani, de amikor én kerülök ilyen helyzetbe, amikor a szeretteink kerülnek ilyen helyzetbe, és nagyon jól tudom, hogy ti közöttetek sokaknak a szerettei, vagy akár ti magatok is szenvedtek, valamilyen bajban, betegségben, lelki kínban, akár fiatalok, akár felnőttek. Egyesek nem is lehetnek itt, mert betegek, kórházban vannak. Jót gondol az Isten felőlünk? Elhisszük mi ezt? Jót akar kihozni ebből az egészből? Hatalmas nagy kérdés ez. Eszembe jut Ábrahám. Mert mindig a nehéz helyzetben dől el, hogy egy ember elhiszi ezt. Mert ha elhiszi, akkor tudja igazán segítségül hívni Isten, mert akkor segítségre hívtok engem, és imádtok engem, és én meghallgatlak benneteket. Tehát elhisszük el. Képzeljük el, ismerjük a történetet. Ábrahámnak a kést fel kellett emelni a fiára. Kedves anyák, kedves apák, képzeljétek el. a kést felemeljétek a gyermeketekre. És Isten azt mondja, hogy áldozd fel a te egyetlenedet én érettem. És Ábrahám elment. És Ábrahám nem csak ekkor ment el, hanem amikor azt mondta Isten, hogy itt van a 75 éves korodra kialakított otthonod, házad, baráti köröd, ismerősöd, és mindenki itt van, és menj el arra. És Ábrahám elment, és nem tudta, hová megy. Ha valaki nektek most azt mondaná, vagy nekünk, hogy rendben, most amit idáig elértél, rendben, most kerekedj fel, és menj el arra. És Ábrahám felkelt, és elment. Nem tudta, hogy hová megy. És Ábrahám felemelte a kést a fiára. Ez óriási próba. Felfoghatatlan. Gondolhatta azt, hogy Uram, a te törvényed azt mondta, hogy ne ölj. És most azt kéred tőlem, hogy a fiamat öljem meg. Tudta, hogy Isten szólt, kétségbe vonhatatlan egyértelműséggel. Hitt Istenben, bízott benne. Nem tudta, hogy mit hoz ki ebből. És tudjuk az eredményt. Nem kellett a fiát megölnie, az angyal megállította őt. De milyen ajándékot rejtett el ebben? Nem tudom, ezen gondolkodtunk-e. Mi volt az, amivel jóra fordította ezt a helyzetet? Jézus Krisztus idézte vissza a történetet, amikor azt mondta, Ábrahám látta az én napomat, és örült. Hogyan tudta volna Isten érzékeltetni egy apával, egy olyan apával, aki 100 évig vár a fiára, és mindene a fia, akit szeret a világon a legjobban, az a fia, Izsák fia, akinek minden érzelme, szeretete ott van mellett. És azt a fiút kell feláldozni. És Ábrahám látta az én napomat, és örült, mert Isten kijelentette neki, hogy Ábrahám, te egy apa vagy, emberi szinten, amit el lehet képzelni, most megértheted, hogy milyen nehéz nekem az én fiamat feláldozni. Megmutatta Isten a Golgotát Ábrahámnak. Megmutatta a kereszten függő Jézust. A megváltás csodáját. És Pilinszky János olyan megkapóan fogalmaz, beavatta az atya és a fiú közötti szeretet titkába. A végeredmény jó, igaz? Kívánatos véget gondolt Ábrahám felől. De próbán keresztül, de nehézségen keresztül, valami határponton keresztül, valami olyan helyzeten keresztül, ami olyan felfoghatatlanul nehéz. És testvéreim, amikor benne vagyunk ilyen helyzetben, ez nagyon nehéz. Mert az emberi természetünk azt mondja lázadóan, milyen Isten vagy te, én szerettelek téged, én szeretlek téged, és te ilyen helyzetbe hozol engem. Miért kell nekem most szenvednem? Miért kell nekem betegnek lennem? Miért kell nekem kés alá feküdnöm? Miért kell nekem elveszítenem a szeretteimet? Mi történik itt, Uram? Hát nem kegyetlen Isten vagy te? Nem kísért bennünket a gondolat? És itt azt mondja a Biblia, hogy így gondolkodjunk Istenről. Hogy bár lehet, hogy akkor nem értjük. Bár lehet, hogy akkor nem fogjuk fel. Lehet, hogy nem látjuk a véget, de valaki látja a véget. Kívánatos véget adjak néktek. Ez az én szándékom és az én tervem. Micsoda evangélium, micsoda örömhír. És hogy Isten jót gondol felőlünk, és jót tervez felőlünk, hogy jót feltételez rólunk, azt azzal bizonyította be, hogy fiát értünk odatta. Fiának a halálával bizonyította be Isten, hogy az ő fia életét alacsonyabbnak tartotta, mint a mi életünket, mint az én és a te életemet. Ez felfoghatatlan. A mi értékünk Krisztus halálával mérhető. Isten ennyire becsült bennünket. Becsüljük magunkat annyira, hogy Krisztus vérének az árán keresztül lássuk a saját lényünket. Ez az evangélium. Ez az örömhír. Szívem mélyéből kívánom, hogy a jó Isten ezt a hatalmas nagy ajándékot, amit nekünk kinyilatkoztatott a Szentlélek által, hogy jót gondol felőlünk, jót tervez felőlünk, kívánatos véget akar nekünk adni, nem háborúság gondolata van irányunkban, nem harcol velünk szemben, és nem le akar bennünket győzni, meg visszavágni, meg büntetni, meg ítélni, hanem menteni akar bennünket. Aki ezt elhiszi, az keresi őt, és megtaláltok, mondja az ige, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ennek a fényében hatalmas üzenet a Bibliának, a Teremtőről szóló tanítás. Példabeszédek könyve 3. fejezet 19. versétől van egy szakasz, amit lapozzunk fel közösen, és aztán hagyjuk is itt nyitva a Bibliánkat, mert Példabeszédek könyvéből többször fogok idézni. A Szentlélek jelenti ki a Teremtő Istenről való bizonyságtevést, sőt, Példabeszédek könyvében, például a 8. fejezetben magát a bölcsességet meg is személyesíti a Biblia, és utána néztem különféle kommentárokban, de nem kellett utána néznem, mert önmagából is következik, csak kíváncsi voltam, hogy hogy látták ezt, és akár protestáns, akár katolikus, régi, őskereszténységből származó felfogások szerint a bölcsesség maga Krisztus. Nem, mintha nem tudtuk volna, ugye? Csak ez a megszemélyesített lény, aki megszólal, maga Krisztus. De itt ez a szakasz, azt mondja a 3. fejezet 19. versétől, az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járad a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Nem csak gondviselő Istennek mutatja be a Biblia Istent, nem csak olyan személynek, aki folyamatosan fenntartja az életünket az ő lelke által, aki terveket sző felőlünk, aki jó véget akar nekünk adni, aki kísér bennünket, vállára vesz bennünket, hanem Teremtőnek is. És rögtön szeretném majd az Isten tisztelet legutolsó gondolatát hirtelen elővillantani az egésznek, ami aktuális üzenetünk miatt. A Laodíceai levélnek úgy mutatkozik be Krisztus a Laodíceai levélben, mint aki a teremtés kezdete vagy fejedelme. Épp a Laodíceai egyháznak mutatkozik be így. Miért? Mert a Laodíceai egyház ezt a látásmódot elveszítette. A teremtő erő, a teremtő személye, a teremtőről való bizonságtevés megfakult, eltompult, nem tapasztalható. Megvan ennek az oka, hogy miért, majd látni fogjuk, de most maradjunk itt a Példabeszédek könyvének kijelentésénél. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, és az egeket értelemmel erősítette meg. Minden művében Istennek bölcsesség és értelem van. Nem vak véletlen irányítja ezt a világot, összeszedettség, józan értelemmel felfogható törvények és rend, tudománya van Istennek. A tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, csepegnek a felhők harmatot. És ez a bölcsesség a benne rejlő törvényszerűségek által Isten lényéről tanít. Értelmes világban élünk, olyan teremtett világban, amely felfogható értelemmel, bölcsességgel megragadható. Emellett a fizikai törvények mellett az erkölcsi törvények is bölcsességgel alkottattak meg. Az erkölcsi törvények Isten lelki törvényei, és hogyha ezeket mi komolyan vesszük, a fizikai és a lelki törvényeket együttessen, akkor ha nem távoznak el szemeinktől, ha megőrizzük a bölcsességet és a meggondolást, akkor mi az ajándéka ennek? Élet a te lelkednek. Élet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten szájából származó minden igével. Élet a te lelkednek. Biztosan tapasztaltuk mindannyian sokszor, amikor elővettük az Isten igéjét, elkezdtük tanulmányozni, és éreztük, hogy árad az élet felénk. Az eleven élet, a valóságos élet. Épp máshol mondja Példabeszédek könyve a 8. fejezetben, hogy én valami valóságos jót adjak az engem szeretőknek. Valóságos jót. Az Isten szava az élet forrásából ered. Életet teremt. Úgy lesz az én beszédem, mint az eső és a hó, ami leszáll az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megtermi azt a gyümölcsöt, amit én akarok. És nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amit én akarok. Olvashatjuk Ézsaiás könyve 55. fejezetében. És kedvesség lesz az a te nyakadnak. Mennyire vágyakozunk kedvességre, emberi kedvességre, igazi szeretetre, amit a másik ember felé kifejthetünk és gyakorolhatunk. És Jézus is ebben növekedett gyermekkorában, kedvességben, és azt mondja, hogy az ige által, a teremtő ereje és szava által elnyerhetjük ezt a kedvességet. Akkor bátorsággal járad a te utadat, és lábadat meg nem ütöd, mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem amikor lefekszel, gyönyörűséges lesz a te álmod. Bátorság. Aki a teremtő Istennel kapcsolódik össze, az nem fél. Nem félelemben éri az életét, hanem bátorságban. Bátran mer lépni, mert tudja, hogy mögötte a teremtő Isten áll. Nincs benne félelem. Mindig úgy elámulok Elizeus prófétán, amikor jön egy hadseregnyi katona vele szemben. A leghalványabb kétel sincs és félelem benne, hogy most valami baj lesz. Mindig elámulok Jézuson, amikor ott a háborgó tengeren düledező, hajladozó, hánykolódó hajón jó ízűen alszik. És amikor felkeltik a tanítványok, hogy Uram, hát nem törődsz velünk, azt mondja, hogy kicsiny hitűek, miért féltek? Honnan volt ereje, bátorsága, félelemmentes nyugalma Jézusnak? Mert a bölcsességet birtokolta. Mert a teremtőben bízott. A teremtő erőben bízott, ami az atyától, mint gondviselő Istentől felé árad, és nem félt. Nem tudom, érezzük, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk erre a teremtő erőre, ettől a teremtőtől származó nyugalomra, békére, hogy ne rettegjünk, ne féljünk nehéz helyzetekben. Mi is most lébőtáborban voltunk, egy 10 napos lébőtáborban, Pap Gábor barátom itt van, akivel együtt küzdöttük, inkább örültük végig a tábort, ugye? Mert nem volt olyan nagy küzdelem ez, hiszen öröm volt együtt lenni és együtt végezni, és ott az egyik testvérünk egy nagy támadást kapott. Telefonon keresztül. Rendkívüli mértékben megrázó volt, amit hallottunk, meg amit ő is átélt. És aztán az első dolgunk volt imádkozni. Ő is személyesen, mi is közösen imádkoztunk ezért a nehéz helyzetért, hogy oldódjon meg, és szépen feloldotta a jó Isten, és aztán nem volt félelem és rettegés. Megtapasztaltuk, hogy a teremtő Isten közbelép, beleszól az emberek életébe, és segít. Nem rettegsz, hanem gyönyörűséges lesz a te álmod. Ki tud gyönyörűségesen aludni, nyugodtan, békében álmodni, akinek a lelke teljesen oldott állapotban van, aki nem őriz magában megoldatlanságokat, rettegéseket, félelmeket, a teremtő Isten ajándéka ez, a nyugodt, békességes lélek. Aztán példabeszédek könyve beszél a teremtő munkáiról is, a természetről, mint a teremtőről szóló alkotásairól, ami tele van és tel is tele van üzenettel, tele van mondanivalóval. Érdekes módon rendkívül gyakorlati, speciális, mondhatnám a természetnek egészen kicsi lényeink keresztül is tanít bennünket a Biblia, a sáskákról, a hangyákról, mormotáról, és így tovább, megszólaltatva azt a nagy törvényszerűséget, hogy ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévalói hatalma és istensége az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. De ezen túl arra is tanít bennünket az ige, hogy minden egyes jelenségen keresztül, minden természeti formán, állaton, növényen keresztül mi emberek valamit tanulhatunk. Ez az esztétikában is egy törvény, úgy nevezik, hogy emberszerűsítés, ha le akarom fordítani, de idegen szóval antropomorfizmus, hogy bármi, ami a világban előfordul, és egy művész szeretné azt ábrázolni, akkor azon keresztül az ember önmagáról alkot egy üzenetet. Mondok egy példát, Idézem Példabeszédek könyvének 30. fejezetéből a következő verseket, a 24. verstől. E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések. A hangyák, erőtlen nép mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép rendel mennek ki. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Olyan egyszerű képek, nem? Gyerek is el tudja mondani. Nincs benne semmi különleges, abban viszont van különlegessége, hogy vajon mit akar üzenni az Isten? A hangyák erőtlen, kicsi kis teremtményeknek tűnnek, de ha összefognak, hatalmas nagy munkát tudnak elvégezni. Begyűjtik az eredelüket jó időben, alkalmatos időben, ugye nem hegedülnek, mint a tücsök, még a gyerek mese is elmondja ezt a történetet, hanem alkalmatos időben teszik azt, amit tenniük kell. Ez is nagy tanítás, de azon kívül a szorgalomról is tanít. Volt egy ilyen előadásunk Példabeszédek könyvéről, amelynek ez volt a címe, drága kincse az embernek az ő szorgalma. A szorgalma. Tehát nekünk üzen a hangyákok keresztül. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Emlékszem rá, amikor a tavalyi bibliatáborban voltunk kint Ausztriában, ott mentünk egy olyan glecser felé, ahol ahogy kérdeztek, volt közöttük egy, aki mindig felállt és nézett körbe, hogy hol az ellenség. És amikor valami megijesztette őket, akkor gyorsan elbújtak a kősziklák alá, és akkor ott menedéket találtak. A kőszikla. És a lakás, ugye? Tanítja a Biblia, hogy a kősziklához kell nekünk menni, oltalomhoz, és a kősziklára kell építeni a mi házunkat. Máté evangélium a 7. fejezetében. Bár nem hatalmas nép, az emberi természet sem nagyon különlegesen erős, de hogyha mi a kősziklához megyünk, a kőszikla a mi oltalmunk, akkor megmenekülhetünk minden ellenségtől. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal minnyájan szép rendel mennek ki. Tanítja a Biblia a keresztény emberre nézve, hogy mindenek szép rendel és ékesen legyenek az ő életében. Kicsi lények, és mégis van üzenet rajtuk keresztül is. A pókot kézzel meg nem foghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. A pók nem túl kívánatos lény, ha meglátjuk a lakásban, nem éppen örülünk, hanem igyekezzük kiebrudalni a lakásból, de mégis ott van, nem tudjuk kiirtani. Vajon mit üzen ezen keresztül nékünk a Jóisten? Mi nem kívánatos ebben a világban? Hát bizony, a világ törvénye szerint egy keresztény élet nem túl kívánatos, és a keresztény emberek sokszor nem kívánatos életének, sőt Pál apostol ezt annyira átélte, hogy azt mondta, hogy a világ szemetjévé és utálatává lettünk, de mégis a világban vagyunk, mégis a sötétségben világító fénycsóvaként szeretne Isten bennünket látni, és ki nem űzhető ebből a világból a hívő ember. És így tovább, sok-sok igét lehetne még idézni az oroszlánról, aki bátor, mondja Példabeszédek könyve, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak, aztán a harcra felékesített lóról vagy kecskebakról, amikor arra tanít bennünket, hogy nekünk is a ma nemes harcot vívni kell. Tehát látjuk, hogy minden teremtményen keresztül, bármiről, amiről szól Példabeszédek könyve, még lehetne aztán szólni a romlott fogról, meg a kimarjult lábról, de nem szeretnék ezekbe belemenni, csak jelzem, hogy sok mindent tanít rendkívül egyszerű, szemléletes képen keresztül. Én inkább a teremtő személyével kapcsolatos igét szeretném felidézni a 8. fejezetből. A 22. verstől idézzük fel ezt a szakaszt, tudnélik ez az a szakasz, ami egészen különleges módon tesz bizonyságot Jézus Krisztusról, mint teremtőről, szinte költői szépséggel írja le az ő munkáját, és sok mindent megtudhatunk a teremtő személyéről. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen, a 22. verstől olvasom. Örök időktől fogva fölkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készítette az eget, ott voltam. Mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget, mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősekké lettek a mélységnek forrásai, mikor felvetette a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát, mikor megalapította a földnek fundamentumait, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engem, és boldogok, akik az én útjaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok. Boldog ember, aki meghallgat engem, azon az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Íme itt a felkenetett, íme itt a messiás. Az a személy, akit az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett. Nevezi máshol a Biblia Ézsaiás könyve 9. fejezetében örökké valóság atyának. Békesség fejedelmének, Krisztust. Valahogy próbálja számunkra érzékeltetni a Biblia azt, hogy ki ő az atyának a viszonylatában. Örök időktől fogva felkenettem. Határtalan a léte. Ő Isten. A világ porának kezdete előtt. Micsoda kifejezések? Ezzel a szóval, ezekkel a kifejezésekkel csak a mai csillagászat él. Világpora. Egészen a kezdetek. Hihetetlen. Amikor készítette az eget, ott volt. Mindenhol ott volt, mint kézműves. És nem úgy teremtett, hogy ilyen kelletlen módon, hanem gyönyörűsége volt a minden nap. Játszva ő előtte minden időben. Az egész teremtettség gyönyörűsége volt Istennek. Az ő alkotásain keresztül a lényét tükrözi. Aki a teremtményein keresztül meglátja a teremtőt, az gyönyörködik Istenben. Ez nem elmélet, ez valóság. A teremtett művek, legyen állat, növény, jelenség, természeti jelenség, vagy törvény, az olyan gyönyörűséges, mert Istenről tesz bizonyságot. Sőt, a Biblia fel is hívja a figyelmünket. 37. Zsoltárban, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Nem véletlenül mondja, mert a teremtőben gyönyörködik az ember. És Isten látja akkor, hogy ez az ember megértett tőlem valamit, belőlem valamit. Adom neki az én teremtő erőmet. És a teremtő ereje Istennek valóságos. Most ne arra gondoljatok, hogy én teremtek egy levelet. Az első, legfontosabb dolog, új szívet. Hiszen pontosan ez a dolog lényege, hogy Isten tud teremteni nekünk új szívet. A teremtő erőnek a lényege személyes életünkre gyakorolt hatása, ott mérhető le, hogyha én egy bűnt bevallok, legyen az bármilyen bűn, indulat, mértéktelenség, szeretetlenség, fukarság, irigység, féltékenység, bármilyen bűn. Azt mondja az Isten, megbocsátom. Ez is hatalmas ajándék. De ez még nem elég. Az ellentétét teremti. Köszönöm. Az ellentétét. De milyen nehéz nekünk meglátni, hogy bennünk bűn van, és a bűn valóságos, és az hozzám tartozik. Hogy el tudja végezni a teremtő erőt az Isten. Ott hallottuk a táborban, egyik beszélgetésen mondta el az egyik kedves vendégünk, Ellen Goodwight kortársaival történt az eset. Egy férfi, akinek volt egy gyára, megtért, de amint ment be a gyárba a dolgozóihoz, mindig olyan indulatosan szólt hozzájuk. Olyan arrogánsan, türelmetlenül. És állandóan mondták neki, hogy hát kedves testvér, te olyan türelmetlen vagy, olyan csúnyán beszélsz a munkásaiddal. Gondolkodott rajta, hát ez mondja, szörnyű, hát én nem akarok így beszélni. Biztos az az oka, hogy mindig ezek a munkások felingerelnek engem. Azt mondja, én ezt tovább nem csinálom, bezáratta a gyárat, elküldte a munkásokat, hazament. Azt mondja, békén élek, nyugodtan, nem foglalkozom a munkásokkal, akkor végre békességem lesz. Hazament. Otthon élt. Hát igen ám, de elkezdett türelmetlenül beszélni a családtagokkal. A gyerekekkel. Ott is mondták, hogy miért vagy ilyen türelmetlen, miért vagy olyan ideges mindig. Hát én nem akarok ideges lenni, mondta. Hát azt mondta, ez szörnyű, hát ingerelnek engem a családtagok. Kiköltözött az erdőbe. Vett egy házat, kiköltözött az erdőbe, hogy megéljen, ott volt nem messze egy patak, naponta elment a patakra vizet hozni, és amikor ott a pataknál volt, hát ugye naponta hozta a vizet, és aztán ugye, mivel lassan folytott a forrás, hosszú ideig kellett tartani a korsót a patakhoz, és hát gondolta, hogy megsegíti magát, és a korsó alá egy követ tett. És akkor visszament, igen ám, csak az üres korsó súlya és a vízzel telítődő korsó súlya között különbség van, és a súlyelosztás miatt a kő mindig megcsúszott, és eldőlt a korsó. Visszaállította megint, megint próbálta, megint eldőlt. Harmadszor is próbálta, megint eldőlt. Erre fogta a korsót, és odavágta a kőhöz, szétszakadt a korsó, széttörött, és hirtelen rádöbbent, hogy nem a munkásaival, nem a családtagjaival, nem a korsóval, és nem a vízzel, meg nem a kővel van a baj, hanem önmagával. A bűn benne fészkel. A korsó és a víz az nem lehet hibás. A bűn benne van. És ekkor értette meg, hogy eladhatja ő a gyárát, elköltözhet a világ végére, vehet, mehet, utazhat, ahova akar, és csinálhat, amit akar. Ha ő ezt nem rendezi le, akkor nem tud tőle megszabadulni. És ekkor értette meg, hogy a bűn benne van. Te testvéreim, mi a nagy ajándéka Istennek, hogy abban a pillanatban, ha mi Krisztushoz megyünk, azt ígéri nekünk, hogy azt a szelídséget és azt a türelmet adja nekünk, ha mi megbánjuk a türelmetlenségünket. Ez a teremtő erő. És ezt én nem kitalálom, ez nem egy emberi szófordulat, az ige maga a hangozzék, Ezékiel könyve 36. fejezetének 26. 27. verse mondja ki ezt a hatalmas ajándékot. Nekünk teremtő erőre van szükségünk. Ezt mi nem tudjuk megteremteni. 36. fejezet 26. versétől. Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Isten ad, teremt. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Ez valóságos teremtés. Ez annyira valóságos teremtés, hogy hagyj utaljak megint erre a táborra. Az egyik kedves vendégünkkel, testvérünk, az ország túlsó feléről jött, kérte, hogy beszélgessünk. A hitáltali megigazolásról volt az egyik reggeli áhítat, annak kapcsán szeretett volna beszélgetni, félrevonultunk, beszélgettünk, és ahogy beszélgettünk, olyan szemmel látható volt az arcán, és többen megjegyeztük, amikor ott láttuk őt, hogy annyira gondterhelt volt az arca az első három napban, amíg ott a tábor kezdődött, hogy szinte mindenki látta az összeráncolt szemöldökét, a leesett ajkát, és az egész lénye tele volt egy ilyen aggódó, szorongó belső vívódással. Hát a beszélgetésből kiderült, hogy van egy lelki problémája, egy családi problémája, valakinek nem tud megbocsátani, és hát ez annyira nyomasztja, és nem tud napirendre kerülni fölötte, és hát elmondhattam neki a Bibliának a nagy üzenetét a megbocsátásról, amiről itt is volt istentisztelet, és amikor ezt meghallotta, felszabadult a lelke, és megértette, hogy neki meg kell bocsátania. És amikor ezt megértette, Szóval meg akarok bocsátani, már így mondta, és mondta, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Felálltunk, imádkoztunk, és ott letette ezt a hatalmas terhet a szívéről. Öröm töltötte el, leültünk, beszélgettünk tovább, és a hitáltali megigazulás került szóba. Megint egy nagy igazságot megértett, hogy mi az, hogy az ember dicsősége a porba hol. Megint mondta, álljunk fel és imádkozzunk, ezt is megértettem. Az énemet le akarom tenni a jó Istenet. Megint imádkoztunk. Hát, ilyen nem történt velem, hogy ilyen lenyűgöző tapasztalat, hogy itt a szemem előtt egy ember percek alatt annyira kész volt, befogadóképes. Leültünk újra, és beszélgettünk tovább, és egy újabb téma került szóba, bizonyos keleti dolgokkal, keleti felfogásokkal volt megterhelve, ő ezt képviselte, és aztán erről is beszéltünk, hogy mit tanít erről a Biblia. Világossá vált előtt, elmondhattam nyugodtan, hogy a Bibliának erről mi a tanítása. Ezt is megértette, azt mondta, hát akkor én vétkeztem. Hát mondom, igen, vétkeztél. Hát akkor álljunk fel és imádkozzunk, nem akarom. És megint imádkoztunk. És tényleg úgy éreztük magunkat, mintha a menny leszállt volna a földre. Ott a szemünk előtt ő maga is átérte, és én is, mert az az ünnepélyes légkör bennünket átformált, hogy jelen van a Szentlélek Isten, jelen van a teremtő erő. És akkor leültünk, csak ámultunk, és Attila, ne beszélgessünk tovább. Most ennyi elég volt, nem tudok többet befogadni, mondom, én sem, akkor hagyjuk itt abba, és csak legyünk hálásak a Jóistennek, hogy hát ennyi mindent megvilágított előttünk, és működhetett a teremtő erő. Testvéreim, ez a leghatalmasabb ajándék, új szívet. Gábor, te talán emlékszel, hogy ennek a személynek az arca a harmadik naptól kezdve megváltozott. Mosolygós lett. Az egész lénye derűs le. Leszakadtak róla a bűnök. Leszakadtak róla a terhek. És végig egy derűs motorja lett a tábornak, ment mindig segíteni. Egy ember megváltozott. És mi is így változhatunk meg, hogyha engedjük Istennek, hogy bennünk új szívet teremtsen, hogy új lelket adjon belénk, hogy megfedhesse a Szentlélek bennünk a bűnt, hogy utána a helyét, az űrt betölthesse. A Szentlélek ajándékával, a megváltozott szívvel, a jellemmel. És kedves testvéreim, zárásként a laodíciai levélhez hagy forduljak. Ismerjük mindannyian, már kívülről el tudnánk mondani. De itt a legelején ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanúbizonyság, az Isten teremtésének kezdete, hogy tudom a te dolgaidat. Tudja a mi dolgainkat. Miért vagyunk laodíciai állapotban? És elmondja, ismerjük, hogy elmondja, hogy mi nem vagyunk se ilyenek, se olyanok, langymelegek vagyunk, és veszélyben vagyunk, és akkor megmondja a kór ismét, mert azt mondod te, hogy gazdag vagy. Miben vagy gazdag? A saját cselekedetekben, a saját elképzelésekben, az éned megnyilvánulásaiban vagy gazdag. Nem tetted le. A bűneidben vagy gazdag, és azt gondolod, hogy nincs semmire szükséged, pedig te nyomorult, nyavajás, szegény, vak, mezítelen vagy. Pedig az éned valóságos állapota, a te lényed valóságos állapota ilyen. Beteg. Csak akkor szabadulhatunk meg. Lehetünk győzőké, mert aki győz, megadom annak, aki ezt belátja. Csak a bűnbánat útján jelenhet meg a valóságos szabadítás, mert amikor mi ezt meglátjuk, akkor a reményt is megmutatja Isten, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Hitáltal meríthetünk a Szentlélekből. Hitáltal nyerhetjük el a Szentlélek ajándékát, az új szívet, fehér ruhákat, az új jellemet, az új szívet, az öltözetet, hogy a mezítelenségünk rúdsága ne látszódjon ki, és a szemgyógyító íral kend meg a te szemedet, az igének a világosságával. Elvégezheti bennünk Isten ezt a nagy munkát. És mit mond? Összhangban a Szentlélekről szóló tanításunkkal, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Térj meg! Miért fedd meg? A bűneink miatt. A bűnt lássuk bűnnek. És ezek nem csak szavak, ezek valóságos dolgok. És a fiataloknak, amit mondtam, az akaratról és a választásról itt van. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő én velem. Választjuk az ő akaratát. Választjuk az ő szabadítását, és akkor elvégzi rajtunk. És aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Istennel elnyerhetjük a győzelmet. Láthatjuk, hogy milyen sokoldalúan tett bizonyságot a lélek a Teremtőről, a gondviselő szeretetéről, a szabadító hatalmáról, Krisztus személyéről. Milyen bátorítást, vigasztalást ad, hogy Isten jót gondol, jót tervez felőlünk. És végül leleplezi a valós állapotunkat, megajándékoz a hit által azra a nagy lehetősége, hogy új szívet teremt bennünk, és elvezet egészen a győzelemig. Ez a Laodícia népének a szabadítás. Ez a szabadulás. A Szentlélek műve. Legyünk nyitottak erre, és Isten elvezethet bennünket a győzelemhez. Amen. Mennyei Atyánk, valóban dicsőíthetünk téged, hiszen nincs semmi okunk arra, hogy elkeseredjünk, hogy bóslakodjunk, hogy átadjuk magunkat a szomorúságnak, hiszen olyan távlatot, perspektívát vázolsz fel előttünk, ami felüdítő, ami reményteljes, ami bátorító. Köszönjük Istenünk, hogy annyi ajándékot rejtesz el a te igédben, annyi világosságot gyújtasz a szívünkben, Isten jelleméről, gondviselő szeretetéről. Köszönjük Istenünk, hogy kijelentetted nekünk, hogy te jót akarsz felőlünk, hogy jó terved és szándékod van ránk nézve, hogy hiszel bennünk. Te hiszed, hogy mi idővel megtérvén atyánk fiait erősíthetjük. Köszönjük Istenünk, hogy kinyilvánítottad hatalmadat a teremtett világon keresztül, a te igéd tesz erről bizonyságot, hogy láthatjuk a te műveidet, Istenünk, és hitet nyerhetünk belőle, mint a tanítványok a hegyekre tekintve. Köszönjük Istenünk, hogy a leghatalmasabb munkát elvégezheted bennünk, a megtérést, a bűneinkből való szabadulást, hogy új szívet teremthetsz bennünk. Köszönjük Istenünk, add, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Ne magyarázkodjunk, ne utasítsuk el a te felhívásodat, a te megszólításodat, hanem fogadjuk be a te szent lelked világosságát, és ez a szél, ami támad, söpörje ki a sok tisztátalanságot, a szemetet, és töltsd be Istenünk ékességekkel, a te lelked ékességeivel. Jézusunk nevében kértük ezt, Atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkot. Amen.
Amen.